Ütköző délben.
A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a módosításokkal egyes kiemelt adópolitikai célok elérését ösztönzik, támogatják a jogharmonizációt és az adózók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint elősegítik az öregségi nyugdíjra jogosult munkavállalók munkaerőpiacra történő visszavezetését adó- és járulékkedvezményekkel. Nos, hogy ez mit jelent a valóságban, kit hogyan érint, erről lesz szó következő műsorunkban. Szerkesztő kollégám Nárai Balázs nevében is köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, Kakukkel Tamás vagyok. És köszöntöm a stúdióban vendégünket, Regős Gábort, a századvég gazdaságkutató vezető közgazdászát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
És telefonon lesz velünk Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke. Tiszteletem, elnök úr, itt van, ugye, hall minket.
Üdvözlöm, igen, itt vagyok, üdvözlöm önt is és a hallgatókat is.
Igen, induljunk ki az alapokból. A miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi tájékoztatóján azt mondta, hogy egyértelműen tovább folytatódik az adócsökkentés Magyarországon. Így van ez, Regős Gábor?
Vannak adócsökkentések, és vannak adóemelések is a törvényben. Azért az adócsökkentések volumene az egy kicsit nagyobb, mint az adóemeléseké. Ugye itt az adócsökkentéseknél talán a legjelentősebb tétel, tehát ez egy 100 milliárd forintnál is jelentősebb, ez a szociális hozzájárulási adó várhatóan 2% pontos júliustól bekövetkező csökkentése, itt a 6 éves bérmegállapodásról van szó, tehát hogyha jövőre is ilyen ütemben tudnak nőni a bérek, amint azt a bérmegállapodásban meghatározták, akkor ez a csökkentés bekövetkezik. Illetve a csökkentések között még talán jelentősebb lehet a tejek áfa csökkentésének kiterjesztése a tartós tejekre, miközben a családi adókedvezmény növekszik tovább a kétgyerekeseknél, ezt lehet még az adócsökkentéseknél kiemelni, miközben az adóemeléseknél két dolgot emelnék ki, a népegészségügyi termék adóemelését, illetve, ami egy kicsit bonyolultabb, az a kafetéria rendszer átalakítása.
Na, erre kitérünk majd, de aztán bővebben, mert ugye itt már ezzel kapcsolatban de már kritikák is vannak. Hogy látják a munkáltatók ezt az adócsomagot, először csak így távolról nézve, összegezve a tapasztalatokat? Németh László.
Hát mi is azt látjuk, hogy ugye megjelenik ugye az adócsökkentés, mert mi biztosak vagyunk, hogy végül is a bérnövekmény az meg fogja haladni azt a szintet, hogy itt a szociális hozzájárulás 2% ponttal csökkenjen. Már csak az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt a kis vállalkozók igazdálkodni, mert azért az ő terheik meg folyamatosan nőnek, hiszen a piacon annyira hiányzik a munkaerő, hogy amúgy is generálja a fizetésemeléseket, tehát kénytelenek itt magasabb béreket juttatni mindenképpen, és hát ez bizony további adóterheket jelent a vállalkozásoknak.
Hogy arról a szociális hozzájárulási adóról beszélünk, amelynek 5 éve még 27% volt a mértéke, most Gulyás Gergely azt jelentette be, hogy jövőre további 2%-kal, 17,5%-kal csökken, és a gazdasági növekedés függvényében tovább is csökkenhet ez, a következő években akár 11,5% lehet. Ez megalapozottnak tűnik, Regős Gábor?
Ugye itt vissza kell emlékeznünk a 6 éves bérmegállapodásra, amiben arról volt szó, hogy tessék emelni a béreket, mi ezt megtámogatjuk a szociális hozzájárulási adó csökkentésével, ugye 2017-ben csökkent 5% pontot, idén 2,5, és jövőre fog várhatóan júliustól 2-t, hogyha teljesül a feltétel.
Ugye ezt mondta a kormány.
Ezt mondta a kormány, igen, ez volt a megállapodásban, és persze ehhez előírta a minimálbér és a bérminimum emelés eléggé dinamikus volt, tehát ugye ez tavaly 15-25%, idén 8-12% volt, jövőre még nem tudjuk, hogy mennyi, tehát ez még azért a jövő évi bérfolyamatokat meghatározza majd, de hát a piac magától is emeli azért ezeket a béreket, hiszen nem kap munkaerőt. Ugye most már egyre jobban látszik, amint említésre került, hogy meg kell küzdeni a cégeknek idézőjelben a munkaerőért, tehát még korábban sokkal inkább arról volt szó, hogy a vállalkozó azt mondta, hogy hát én nem adok béremelést, mert hát ha nem tetszik a bér, akkor el lehet menni máshová. Most már azért ezt a béremelést meg kell adni. Persze az országnak még mindig vannak olyan részei, ahol azért kevésbé lehet válogatni a munkahelyek között, de Budapesten nyugati ország részben már egyre inkább a munkaerőhiány a jellemző. Persze tegyük hozzá, hogy a bérek viszont pont, hogy azokban a régiókban emelkedtek jobban, ahol alacsonyabbak voltak eddig, hiszen a bérminimum emelése ezeket a régiókat jobban érintette.
Hogy elnök úr említette, hogy a kisvállalkozók terhei nőnek, mire gondol pontosan, mit jelent ez?
Hát ugye egyrészt a kifizetendő bérre, és ugye ezzel kapcsolatosan azért nőnek a járulékterhek, hiszen nem egy komplexen nézzük, és ugye nem csak a hozzájárulást kell fizetni, hanem tulajdonképpen a minimálbérrel kapcsolatosan azért vannak bizonyos más adók is, amik emelkednek, hiszen hogyha csak így nézzük, a rehabilitációs hozzájárulás is ugye a minimálbérnek a függvénye, és bizony azonoknak a vállalkozásoknak, akiknek eléri a létszáma ezt, és nem tudnak foglalkoztatni ilyen embert, azért ez már komoly adótehert jelent. Tehát és egyéb adóterhek is azért így nőnek ezzel kapcsolatban. És hát erre mondta azt nem olyan régen az egyik vállalkozótársam, hogy amíg két autó árát elutalja jóformán egy hónapban, addig nem képes magának venni egy új autót. Tehát azért eléggé magasak még mindig nálunk azok a terhek, és lehet, hogy egyszerűsíteni kéne itt az adókat, lehet, hogy jobban össze kéne vonni, lehet, hogy azt a példát kéne követnünk, ami mondjuk éppen Szerbiában van, ahol egy adót fizetnek, és központilag szétosszák az adóterheket, tehát egyszerűsíteni kéne az egész adózási rendszert, hiszen azért, hogy dolgozhassanak iparüzési adót, egyebet kell fizetni, tehát építményadó, sok mindent terheli.
Hát ugye az már a helyi adócsoportjába tartozik
így
nyilván.
Így van, de hát azért ezt komplexen kéne nézni, hogy egy vállalkozást milyen adót nemek terhelnek. És azért látszik, hogy az elmúlt időszakban történő béremelés hatására is azért egy jó pár vállalkozás szűnt meg, illetve ha csak végignézzük a kereskedelmet, hogy hány és hány bolt csukott be kisebb településeken, ahol már nem tudták kigazdálkodni ezt a béremelést, és hát ezek a települések elláthatatlanul maradtak.
Most ugye Varga Mihály azt mondta, hogy minden idők legtöbb egyszerűsítését tartalmazza ez a csomag, és ugye az adócsökkentések több 100 milliárd forintot hagynak a családoknál, lakosságnál és vállalkozóknál. Ugye itt az elnök úr újabb egyszerűsítésekről beszél. Ez lépésről lépésre megvalósulhat, vagy amit a miniszter mondott, csak nagy vonalakban áll? Regős Gábor.
Hát ugye egyszerűsítéseknél meg kell különböztetni azt, amikor egy adminisztratív egyszerűsítésről beszélünk, tehát aminek nincs érdemi adóvonzata, és meg kell különböztetni azt, amikor abból valami következik a költségvetés számára. Tehát nyilván a gyors győzelmet azt az elsővel lehet learatni, ugye gyakorlatilag azért látunk ilyeneket, összevonnak adónemeket, megszüntetnek adónemeket, tehát olyan is van azért, aminek van valamikor a költségvetési vonzata, de nem túl nagy, de hát nyilván azért itt látni kell azt, hogy meddig ér a takarunk, tehát a költségvetés mit enged meg, de persze fontos az adónemek csökkentés, hogy itt az adószakértők mindig szokták számolgatni, hogy hány adónem van Magyarországon, és mindig kijön ilyen 60 körüli szám, és megállapítják, hogy sok, tehát ezen valóban lehet azért mit csökkenteni.
Hogy jön ki az összeg, hiszen ugye itt minden mindennel összefügg, még akkor Regős Gábornál maradunk egy kicsit, ugye a költségvetés az adócsökkentésekről lemond adóbevételről. Hát ha azt máshol nem szedi be, vagy más formában nem jön be, akkor nyilván az egyensúly fölborulna, de itt pont arról beszéltünk a költségvetés tárgyalása kapcsán, hogy ez egy kiegyensúlyozott költségvetés.
Ugye itt egyrészt meg kell említeni, hogy azért akkora volumenű adócsökkentés most nincs, mint az előző években volt, tehát ez a 2%-pontos szociócsökkentés az, ami nagyobb tétel, illetve még a tejáfája egy 20 milliárdos tétel, de az már annyira nem jelentős, és ugye ez a szociócsökkentés is, mivel az év közepén valósul meg, ezért ez éves átlagban 1%-pontos csökkentést jelent. Ugye itt 2 évvel ezelőtt egy 5%-pontos csökkentésről beszéltünk, tehát ehhez képest ez egy sokkal kisebb, sokkal visszafogottabb mérséklés, viszont ugye van egy gazdasági növekedésünk, 3-4% körül várhatóan, ez pedig azt eredményezi majd, hogy több bevétel érkezik az államhoz, tehát ebből lehet adót csökkenteni, meg persze fontos tevékenység a gazdaság fehérítésének a folytatása, ugye azért a vállalkozások nem mindig működnek fehéren, akár a foglalkoztatásra gondolunk, akár az áfa befizetési hajlandóságra. Tény ugye, hogy itt az elmúlt években egy jelentős javulás volt, de azért azt gondolom, hogy még mindig van tér a javításra. Persze ez egyre nehezebb lesz, hiszen egyre kvázi trükkösebbnek kell lenni, egyre nehezebb lesz megtalálni azt, ahol még be lehet szedni azt az adót, amit eddig nem fizettek be, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy nyilván a legegyszerűbb lépések történnek meg mindig legelőször. Meg persze itt ugye szoktuk emlegetni, hogy ne csak itt a magyar KKV-kra gondoljunk, akik hát szintén nem járnak élen az adófizetésben sok esetben, viszont ők, hogy mondjam, egyszerűbb módszerekkel nem járnak az élen. Még a multinacionális cégek, gondolhatunk itt a legnépszerűbb közösségi portálra vagy keresőre, más fejlettebb módszerekkel idézőjelben csalnak, hiszen
hát mondjuk ott mutatják ki a nyereséget, ahol
van,
a legkedvezőbb
ezt mondják
az
nagyon szépen
forma.
Úgy, hogy adót optimalizálnak.
Igen.
Tehát amíg egy kis vállalkozás ezt a maga egyszerű módszereivel intézi el,
hát ő nem tudja.
Sok esetben, igen, ő nem tud optimalizálni, addig a nagyobb nemzetközi vállalatok ezt adóoptimalizálásként intézik, és persze valahogy ezt is nagyon jó lenne megoldani, de hát ez nem egy olyan dolog, amit így Magyarország önmagában el tudna intézni.
Ennek a törvénycsomagnak a legvitatottabb része úgy néz ki, hogy a kafetéria rendszer lesz, az jelentősen változik. Tulajdonképpen itt a szép kártya marad az egyetlen kiugróan kedvező adózású kafetéria elem. A munkáltatói vonalon, mondjuk az ipartestületekben hogy látják ezt a változást? Ugye a kormány azt mondja, hogy az egyszerűsítés okán döntöttek így.
Tulajdonképpen már a munkáltatók is kérték azt, hogy egyszerűsítsük le ezt a dolgot, és a kafetéria rendszert inkább vonjuk be a fizetésekbe, tehát szüntessük meg azt a részét, ami nem egyszerűbb az elszámolása akkor ezeknek a kifizetéseknek. Egyébként mellette azért azt el kell mondani, hogy a mikro és kis vállalkozások azok nem igazán tudtak beszállni ebbe a kafetéria rendszerbe. Nagyon-nagyon bonyolult volt ugye a számításuk, nagyon bonyolult volt a juttatásuk, az elszámolásuk, és féltek tőle, tehát nekik ez egy bonyolult feladatot jelentett, úgyhogy ők ezt nem igazán vették igénybe. A nagyobb vállalkozásoknál meg már azt láttuk, hogy egyszerűbb lenne az, hogyha a fizetéseknek a megemelésével lehetne ezt megoldani. És ehhez inkább az kell, hogy akkor további kedvezmények legyenek, és lehessen emelni a béreket.
Ugye, ha maradunk egy kicsit a kafetériánál, Regős Gábor, itt a szakszervezetek jelentős tiltakozásoknak adtak hangot emiatt éppen, és hát ugye tárgyalást akarnak kezdeményezni. Mi itt, ami a leginkább érzékenyen érintheti őket?
Ez egy teljesen érthető reakció, hiszen jó, én megértem, hogy a munkáltatók nem szeretnek ezzel foglalkozni, mert valóban azért adminisztratív teher, bár én abban nagyon kételkedem, hogyha ezt egy könyvelőnek kiadják, hogy számolja ki, oldja meg, akkor ne tudná megoldani, tehát azért ez egy könyvelő tudását nem kell, hogy meghaladja. És nyilván a szakszervezetek félnek attól, hogy ezt a juttatást akkor a vállalkozások megtartják maguknak, és akkor a munkavállalók ennyivel kevesebbet kapnak. Ugye való igaz, hogy az elmúlt években azért a kafetéria rendszerbe bekerült sok minden, és már igazából nem is nagyon világos, hogy mi ennek a célja, ugye azon kívül, hogy valami kedvezményes adózású legyen. Ugye a szép kártyánál megértjük, hogy az lenne a cél, hogy a belföldi turizmus, a belföldi vendéglátás fejlődjön.
És a belföldi vállalkozások nyilván.
Ne külföldön költsék el ezt a pénzt a magyarok, hogyha pihenni szeretnének, meg legyen pénzük ténylegesen pihenni egy kicsit. Tehát ezt itt értjük. Ugye a 100 000 forintos készpénz juttatás...
Ugye ez kikerül most.
Ez kikerül, így van. Hát ezt megint csak értjük, hogy ez úgy került bele, hogy volt régen az Erzsébet utalvány, előtte meg az ilyen mindenféle multiknak az utalványai, ami hát egy fura konstrukció, mert ki az, aki 8 000 forintot nem költ el egy hónapban élelmiszerre. De hát persze megint, hogyha ez nem kerül be valamilyen formában a bérekbe vagy máshova, akkor ez probléma lesz a munkavállalóknak, tehát itt törekedni kell arra, hogy ez a bérekben vagy valahol megjelenjen. Na most, ami még egy érdekes dolog volt, ez a lakáshitel és mindenféle hiteltörlesztésnek a támogatása, ugye ez megint csak kikerül. Itt nem is az jelent problémát, hogy kikerül, mert most ez megint csak nehezebben indokolható, hogy ez miért kafetéria, tehát ez miért egy béren kívül juttatás, ez tipikusan, hogy a bérből kellene fizetni, viszont aki tervezett eddig ezzel, annak esetleg ez nehézséget okozhat, tehát úgy gondolta, hogy a következő években is kap ilyen juttatást, és akkor abból fizeti vissza a hitelét, annak ez probléma lehet. Ugye itt az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve az önkéntes egészségpénztár is várhatóan kikerül. Ugye itt megint csak az a kérdés, hogy mi lesz helyette. Tehát ez megint az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás. Nem egy kifejezetten kafetéria konstrukció, az egészségpénztár már inkább, de akkor itt viszont valamit ki kell találni.
Hát helyette. Súlyos érdekeket sérint, ugye ezek a pénztárak fenntartói, ezt nyilván nem.
Hát a pénztárak fenntartói, meg a pénztárak tagjai is, akik kapták igen. eddig ezeket a juttatásokat. Tehát itt azért valószínűleg egy új konstrukcióra szükség lesz. Erre vannak is ötletek, javaslatok. Meglátjuk, hogy ebből mi kerül majd elfogadásra.
Térjünk át egy kicsit ezekre a bizonyos alkalmazási kedvezményekre, hiszen ugye megszűnik az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása, aztán ugye újként megjelenik a munkaerőpiacra lépő kedvezménye, és megszűnik közben a 25 év alattiaknak járó automatikus kedvezmény, ugyanakkor a nyugdíjasok pedig egyszerűbben tudnak, tehát akik már nyugdíjas státuszban vannak, egyszerűbben tudnak munkát vállalni. Ez hogy befolyásolhatja a munkaerőpiacot? Németh László, hogy látja?
Hát én úgy látom, hogy most a kormány ezzel próbálja megoldani azt a munkaerőhiányt, ami már egyre égetőbb, és nagyon pozitívnak is tartjuk egyébként ezeket az intézkedéseket, már ami a nyugdíjasokat illeti, hiszen ő által, vagy utánuk eztán csak ugye az esziát kell megfizetni. Nagyon jó dolognak tartjuk azt is, hogy nem csak az ilyen nyugdíjas szövetkezeteken keresztül lehet akkor befoglalkoztatni ezeket az embereket, hiszen miért kellene közbe ittak még egy ilyen szervezetet. Ez mi úgy látjuk, hogy nagyon jó lépés. A kicsit, ami bennünket aggaszt, ugye az 55 évek felettiek után járó kedvezményeknek a megszűnése, ami azért számunkra egy aggasztó dolgot jelent, hiszen azért legyünk őszinték, hogy azok a fizikai dolgozók, akik 55 év felettiek, azért egyre többet vannak orvosnál, azok után ugyanúgy kell fizetni ugye az első két hét után a táppénzét, illetve a táppénz egy harmadát, tehát nehezebb a foglalkoztatottság vagy foglalkoztatási lehetőségük, és hát azért ezt egy kicsit azért úgy gondoljuk, hogy hiányozni fog. Illetve a fiatalok, a 25 év alattiaknak a kedvezménye is, hiszen azért nagyon sok esetben láttuk azt, hogy olyan szakmai felkészültséggel kerültek a piacra, hogy azért több évbe került, mire be tudtuk őket tanítani, és ugye megismerték azokat a szakmai fogásokat, alapkompetenciákat, amiket már mondjuk lehet, hogy meg kellett volna szerezniük az iskolába, és bizony addig azért a foglalkoztatottságot segítette ez, hogy legalább egy kedvezmény volt utánuk.
Regős Gábor, hogy van ez, hogy a nyugdíjasok bevonását támogatja ez a rendszer, ugyanakkor itt meg úgy tűnik, hogy aki még nem nyugdíjas korú, de 55 éves elmúlt, most mintha nem tudom, hogy jól olvasható ez így, de mintha hátrányba kerülne már a foglalkoztatottság szempontjából. Tehát jobban megéri majd egy még idősebbet foglalkoztatni ezek szerint?
Ugye menjünk vissza az elejére, hogy hogy alakult ki ez az 55 pluszos korosztály, hogy ez a munkahelyvédelmi akciótervnek volt a része, amit korábban azért hoztak létre, hogy a munkahelyek megmaradjanak. Ugye, amikor 2010-ben megalakult az új kormány, akkor azért még egy hatalmas munkanélküliséggel kellett küzdeni. Most már átkerültünk a lónak a túlsó oldalára, és most már a megfelelő munkaerőhiány a probléma sok esetben, vagy legalábbis erre panaszkodnak a vállalatok. Tehát erre vezették be, hogy az 55 év felettieket ne küldjék el a cégek, meg ugye volt és van is a védett kor, tehát ami fölött már nem lehet, ha csak nem történik valami egetrengető dolog elbocsátani ezeket a munkavállalókat. És most úgy tűnik, hogy ez az 55 pluszos, ez egy szociális hozzájárulási adókedvezmény volt egyébként, ez kivezetésre kerül. Egyébként nem volt feltétlenül egy nagyon nagy összeg, tehát nem is arról van szó, de ugye valami kis ösztönzőt jelentett, és amiről most beszélünk, vagy ami lesz, tehát ez a korosztály, ennek a korosztálynak az előnyben részesítése megszűnik, az a már nyugdíjban lévőknek a támogatása, kedvezőbb adókulcs melletti foglalkoztatása. Nyilván a két korosztály azért nem teljesen azonos, abban a szempontból sem, hogy azért a nyugdíjban lévő várhatóan sok esetben nem szeretne heti 40 órát dolgozni.
Nyilván 4 órában például.
4 órában, 2 órában kisegíteni egy kicsit.
És könnyebb munkát.
És hát könnyebb, nem feltétlenül könnyebb munkát, hiszen sokszor esetleg ugyanazt a munkát, amit korábban végzett, vagy olyan munkát, amit ő meg tud csinálni.
Talán mondok, hogy nyilván nem a nehéz fizikai munká, útépítésnél fognak versenyezni az 55 évesekkel,
van,
a 65
van,
évesek.
Például egy konyhai kisegítés, például egy adminisztratív munka, takarítás és valami rövidebb munkaidőben, tehát ezek azért felmerülnek, és itt a nyugdíjasok foglalkoztatás, ami fontos hangsúlyozni, hogy nem egy kötelezettség, tehát nem a nyugdíjkorhatár emeléséről van szó, amit itt azért sokan terjesztenek, hanem arról van szó, hogy aki akar, az megcsinálhasson valamit. Nem is feltétlenül egyébként csak a pénzkereset miatt, hanem azért is, hogy persze ez is egy motiváció, hanem hogy érezze azt, hogy fontos szerepe van, és számítanak még rá, és aki számít rá tényleg a munkaerőpiacról, az pedig tudja használni az ő tudását, tapasztalatát. Tehát ez a korosztály pedig a jövőben kedvezőbb helyzetbe kerül, hiszen csak személyi jövedelemadót kell utána fizetni.
Van még itt egy fontos változás, ami a adóelkerülést célozza, a gazdaság fehérítését, ezzel a népszerű kifejezéssel élve, hogy júliustól az online számlázás rendszere is élesbe fog menni. Erre mennyire vannak felkészülve a vállalkozások, Németh László?
Hát én úgy látom, hogy nem igazán. Szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellett volna adni erre, hogy ismeretekkel lássuk el a vállalkozásokat. Az utóbbi időben ugye ez elindult, tehát hallható már, de hát most már olyan rövid a határidő, hogy szerintem nagyon sok vállalkozás erre nem fog felkészülni.
Mi kellene hozzá?
Hát én szerintem sokkal nagyobb tájékoztatási kampányt kellett volna ezzel kapcsolatban kifejteni. Mi ezt próbáltuk egyébként a saját berkeinken belül, hiszen az IPOSZ az együttműködik a NAV-val is, és már ugye tavaly decemberben, amikor ez törvénybe került, akkor azóta elkezdtük, és folyamatosan saját csatornáinkon keresztül próbáljuk is ezt tagjaink felé, vagy a tagság felé, illetve a változások felé eljutatni. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok vállalkozás nem kíván érdekképviseletekhez csatlakozni, ezt ugye ők tudják.
Tehát ugye nem az önök tagjai például, nem tagszervezete, vagy nem?
Nem tagszervezete.
Hát nem tudják elérni őket ezek szerint.
Önállóan járnak, ha őket a könyvelőik ugye nem készítik fel kellő időbe, akkor bizony ennek az információnak a hiányában vannak.
Milyen kifogások érkeznek önhöz, vagy tudnak-e panaszokról, hogy megvannak-e megfelelő technikai háttér, megvan-e hozzá, csak információ hiányzik, vagy más is?
Technikai háttér az nagyon sok vállalkozásnál nincs meg, tehát itt a picit és a mikrokra gondolok egyrészt, a másrészt az, hogy egyszerűen tényleg információ hiányában vannak, hiszen most döbbennek rá, hogy nekik majd most mit kell tenni. Tehát egyszerűen eddig nem is tudtak róla, munkával vannak elfoglalva, nem biztos, hogy eleve nézik ezeket a híreket, és mikor szembesülnek ezzel a problémával, akkor megdöbbenten állnak, és hirtelen se tudják, hogy mit csináljanak, és mit kell tenni. Aztán futnak a könyvelőhöz jobb esetben, és akkor, hogyha úgy van, akkor ugye elkezdenek felkészülni.
Regős Gábor, kinek a dolga? Ez a kormánynak a dolga, a érdekvédelmi szervezeteknek a dolga, vagy a vállalkozónak a dolga, a könyvelőknek a dolga, hogy információhoz
jusson? Mindenkinek a dolga, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a vállalkozó oldja meg, az se, hogy csak a kormány oldja meg, tehát itt azért ez mindig olyan, hogyha egy jogszabályt hoznak, most nem is feltétlenül erre szűkíteném, akkor arról bizony a kormány tájékoztasson. Az érdekképviseleteknél hát nyilván azért fizetik a tagdíjat, hogy ilyen esetben például segítsenek. A vállalkozásoknak meg hát persze követni kell a jogszabályokat, hát most ha ugye korábban, amikor a magánszemély csinálta a személyi jövedelemadó bevallását, neki is bizony követnie kellett, hogy milyen adókulcsot kell beírni, ha más nem, el kellett ott olvasni a tájékoztatóba, meg kellett nézni az online programot, tehát ennyit azért kell vele foglalkozni. Persze, nyilván itt azért mindenkinek, még egyszer mondom, megvan a maga szerepe és feladata.
Tehát a vállalkozói létnek ez is vele járója, hogy a törvényi hátteret, a törvényi változásokat is ugyanúgy követni
van,
kell,
hát
mint a piacváltozásokat.
A könyvelőknek azért ezt mindig követniük kell, a jogszabályi változásokat, és én azt gondolom, hogy követik, és hát anélkül nem lehetne egy adóbevallást, vagy másfajta bevallást megcsinálni, akár itt gondolhatunk statisztikai bevallásra is. De persze, amikor bürokrácia csökkentésről beszélünk, akkor azért pontosan erről beszélünk, hogy a könyvelők feladata is egy kicsit egyszerűbb legyen, a vállalkozások feladata is egy kicsit egyszerűbb legyen. Ugye ez egy mikro vagy kisvállalkozásnál azért valóban jelenthet problémát, jelenthet pluszköltséget, hiszen ha megnézzük, akkor egy nagyobb vállalatnál hát alkalmazni egyel vagy kettővel több vagy kevesebb könyvelőt nagyjából teljesen mindegy, míg azért egy kis vagy mikrovállalkozásnál nagyon nem mindegy, hogy neki mennyit kell könyvelőre költeni, mennyit kell adminisztratív terhekre költeni, tehát bizony nagyon fontos, hogy itt az adminisztratív terhek csökkentése folytatódjon, és ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg csináljuk is.
Ennyi időnk jutott a ma déli ütközőkre. Vendégeinknek köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és elmondták gondolataikat. Németh Lászlónak, az Ipartestületek Országos Szövetsége elnökének, és Regős Gábornak, a Század Vég gazdaságkutató vezető közgazdászának. Az ütköző stábja most búcsúzik. Horváth Zsolt, Szőlős Éva és Nárai Balázs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kakukk El Tamást hallották.